Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. A cseh miniszterelnököt fogadta audiencián a pápa. A szerdai általános kihallgatáson azt kérte a Szent Atya a lengyel hívektől, hogy imádkozzanak Szent Hedvighez hasonlóan Európa békéjéért. A Szent Atya részvéte Fra Marco Luzzago, a máltai lovagrend nagymesteri helytartójának halála miatt. Pápai üzenet, az amazóniai egyház a szinodalitás tanúságtevője. Szent Háromságikon. Janka Ferenc atya elmélkedése Szent Háromság vasárnapjára.
A cseh miniszterelnököt fogadta audiencián Ferenc pápa. Az államtitkárságon folytatott tárgyalások témája az ukrajnai háború volt, kiemelten a humanitárius helyzet és a menekültek befogadása szempontjából. Az ukrajnai háború kérdése különös tekintettel a menekültek helyzetére, ezált a cseh köztársaság miniszterelnöke Petr Fiala vatikáni látogatásának középpontjában. A cseh kormányfőt csütörtökön délelőtt fogadta Ferenc pápa audiencián. A miniszterelnök a pápával folytatott megbeszélést követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. A vatikáni államtitkárságon folytatott személyes hangvételű megbeszéléseken hangsúlyt fektettek a Szentszék és a cseh köztársaság között fennálló jó kétoldalú kapcsolatokra, valamint az egyház társadalomban betöltött szerepére. Az együttműködés megszilárdítása és további kiterjesztése a cél, derül ki a Szentszék sajtótermének közleményéből. A tárgyalásokon figyelmet fordítottak az ukrajnai háború kérdéseire, a regionális és nemzetközi szintű hatásaira, különös tekintettel a humanitárius helyzetre és a menekültek befogadására. Az audiencia végén Ferenc pápa átadott Fiala cseh miniszterelnöknek néhány pápai dokumentumot és egy bronztáblát, amely Szent Mártont ábrázolja, aki úgy védi a szegényeket, hogy átadja neki köpenyének egy részét. A cseh miniszterelnök pedig egy Bibliával, egy cseh és ukrán nők által hímzett kendővel, valamint a cseh egyház által Szent Ludmillának szentelt év egy kötetével viszonozta a pápa gesztusát.
Ferenc pápa, imádkozzatok Szent Hedvighez hasonlóan Európa békéért. A szerdai általános audiencia végén a pápa megemlékezett Szent Hedvig lengyel királynőről, a Jagelló Egyetem alapítójáról, és azt kérte a lengyel hívektől, hogy az ő közbenjárására bízzák magukat azért, hogy elhallgassanak a fegyverek Európában. Szent II. János Pál pápa 1997. június 8-án Krakkóban ünnepélyes szentmise keretében avatta szenté Lengyelország patrónáját. Lengyelország és Litvánia királynőjére, Nagy Lajos király leányára, Szent Hedvigre emlékezett Ferenc pápa a lengyel zarándokokhoz szóló köszöntésében. A magyar származású 14. szent számára a valódi gazdagságot nem a tárgyak adták, hanem az, hogy a szegények mellett lehetett. Szenté avatásakor Szent II. János Pál pápa így emlékezett meg róla. Sokat vártál, Hedvig, erre az ünnepi napra. Majdnem 600 év múlt el halálod óta, mely fiatalon ért. Az egész nemzet szeretete övezett téged, aki a jagellói idők kezdetén állsz, te az uralkodó ház alapítója, te a Jagelló Egyetem megújítója. Sokat vártál szenté avatásod napjára, arra a napra, amelyen az egyház ünnepélyesen kinyilvánítja, hogy az ő hagyományos méretében szent patrónája vagy Lengyelországnak, annak a Lengyelországnak, mely közreműködésed által Litvániával és Ruténfölddel egyesült. Magyarországon kívül e három nemzet köztársaságának is védőszentje vagy. Ez a nap legyen az örvendezés napja, és ne csak számunkra, akik ma élünk, hanem mindazok számára is, akik ezen a földön ezt nem érhették meg. Legyen ez a nap a szentekkel való közösségünk nagy napja. Gaude Mater Poloniae. Ferenc pápa a szerdai audiencián azt kérte a lengyel hívektől, hogy mint Szent Hedvig, a kereszt lábánál imádkozzanak Európa békéért, kérve patronájuk közbenjárását.
Ferenc pápa részvéte Fra Marco Luzzago, a máltai lovagrend nagymesteri helytartójának halála miatt. A pápa gyásztáviratban fejezte ki fájdalmát a szuverén máltai lovagrend egyik elöljárójának korai halála miatt. Ferenc pápa lelki közelségének adott hangot a szuverén máltai lovagrendnek küldött táviratában, amelyet Fra Marco Luzzago nagymesteri helytartó halála miatti gyász sújtott. A Silvano Maria Tomasi bíborosnak, a pápa rendkívüli rendi delegátusának címzett táviratában kijelentette, hogy lelkileg osztozik a máltai lovagrend fájdalmában Fra Marco Luzzago nagymesteri helytartó hirtelen halála miatt. Részvétemet fejezzem ki a családtagoknak és az egész rendnek, folytatta a pápa a táviratában. Emlékeztet az elhunyt nagylelkű elkötelezettségére, amelyet a máltai lovagrend szolgálatában betöltött magasrangú hivatalában, valamint az egyház iránti szeretetére és a kiemelkedő keresztény tanúság tételére. Az örök békéjéért imádkozik, és áldását küldi Tomasi bíborosnak, valamint az ideiglenes helytartónak, a szuverén tanácsnak és a máltai lovagrend minden tagjának. Fra Marco Luzzago 1950-ben született Bressában. A bressai ferenceseknél érettségizett, majd orvosi tanulmányokat folytatott a Pádovai Egyetemen és a Pármai Egyetemen. Később a család vagyonkezelője lett, és sok éven át üzleti tevékenységet végzett. A szuverén máltai lovagrendhez 1975-ben csatlakozott, a lombardiai és velencei nagyperjelséghez, 2003-ban szerzetesi fogadalmat tett. Rendszeresen részt vett a máltai lovagrend nemzetközi lourdi zarándoklatain, valamint a nemzeti zarándoklatokon Assisibe és Loretóba. 2010-től életét teljesen a szuverén máltai lovagrendnek szentelte, az olaszországi Márke régióba költözött, hogy vezesse és gondozza a rend helyi kommendáját. 2011-től a római nagyperjelség vezető tisztségviselője és a nagyperjelség észak-márkei delegátusa lett. 2017 és 20 között a szuverén máltai lovagrend olaszországi szövetségének kancellárja. Fra Marco Luzzago szent hatodik pápa rokona. A korábbi nagymester halála után 2020. november 8-án választotta a legfőbb államtanács Fra Marco Luzzago fogadalmas lovagot nagymesteri helytartóvá. Hivatalát olyan álhatatos szeretettel és alázattal látta el, ahogy az azt megelőző több mint 4 évtizedben minden máltai szolgálatát, írja a rend közleménye. Pápai üzenet. Az amazóniai egyház a szinodalitás tanúságtevője. A brazíliai Santarémben tartják ezekben a napokban az amazóniai egyház 4. találkozóját. Ferenc pápa üzenetet küldött a tanácskozásra. Az egyháznak ajándékozott új, amazóniai vonásokkal rendelkező arcokról álmodunk. A brazíliai Amazónia részegyházai a szinodalitás élményéből tanúskodnak, mint a szeretett közösség, a részvétel és a küldetés kifejeződései, amelyre az egész egyház hivatást kapott. Ferenc pápa a brazíliai Santarémi találkozó résztvevőinek küldött levelében kiemeli ezen egyházak elkötelezettségét a legutóbbi szinódusi ülés iránymutatásainak végrehajtása iránt. Egyben szeretettel és hálával emlékezik mindazok részvételére, akik 2019-ben Brazíliából érkeztek Rómába, hogy részt vegyenek az Amazóniáról rendezett szinódus ülésein. Ferenc pápa idézi a Querida Amazónia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítást, amellyel megerősíti azt a közös elkötelezettséget, hogy olyan keresztény közösségekről álmodjunk, amelyek képesek tevékenykedni és megjelenni Amazóniában olyannyira, hogy az egyháznak új arcokat adjanak amazóniai vonásokkal. Rámutatott továbbá, hogy a folyamatban lévő tanácskozás emlékeztet az 50 évvel ezelőtt ugyanott megtartott konferenciára, amely olyan evangelizációs irányvonalat javasolt, amely meghatározta az amazóniai közösségek missziós tevékenységét, és amely hozzájárult a szilárd egyházi tudat kialakulásához. Legyetek bátrak és merészek, és megújult elkötelezettséggel hirdessétek az evangéliumot. Így bátorítja a pápa a résztvevőket, mintegy 100 embert, köztük bíborosokat, püspököket, papokat, szerzeteseket, világi hívőket és nőket, köztük az őslakos népek és a hagyományos közösségek képviselőit, akik az 1972-ben a legutóbbi találkozó után 50 évvel gyűltek össze az Amazonas szívében, hogy megemlékezzenek az akkor megjelent szövegről, a Santaremi dokumentumról. Június 6-án hétfőn szentmise bemutatásával kezdődött a konferencia. Számos főpásztor felidézte a különböző amazóniai közösségek szükségleteit, amelyeknek még nagy szükségük van a feltámadásra. A találkozón jelen van a názáreti szűzanya, az Amazonas királynőjének zarándok képe, az Amazónia helyi egyházai közötti szeretett közösség megerősítésére.
Szent Háromság ikon. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését Szent Háromság vasárnapjára.
A legszentebb háromság isteni szeretet közössége, teremtett létünk, keresztény hitünk és életünk forrása, hordozója és beteljesítője. A keleti hagyomány a misztikus teológia hármas útján, a nyugati tradíció az ezzel párhuzamos lét analógiájának, bölcseleti létráján közelít e hittitok magasságaihoz és mélységeihez, hasonlíthatatlan intimitásához és intenzitásához. A hármas út első lépcsőfoka az állítás útja. A második gondolati lépés az úgynevezett negatív teológia, a tagadás útja. A harmadik szint a misztikus teológia, a fokozás vagy kiválóság útja, az isteni titokkal való értelem fölötti egyesülés. A kegyelem, Isten ingyenes, könyörülő és gyengéd szeretetének ajándéka mindig szükséges, különösen az emberi erőfeszítéseinket felülmúló, képességeinket megtisztító és megszentelő átistenülésben. Az állítás, a tagadás és a fokozás hármas útja így konkretizálható. Az állítás útján megfogalmazzuk, hogy Isten létezik, igaz, jó, szép és szent. A tagadás útján leszögezzük, hogy Isten nem úgy létezik, nem úgy igaz, jó, szép és szent, mint a véges, teremtett dolgok. Végül a kiválóság útján megvalljuk, hogy Isten egészen másként, fokozhatatlanul tökéletesebb módon létezik, igaz, jó, szép és szent, mint a teremtményei. Az emberi megismerés és közlés útjain aztán haladhatunk elvont fogalmakkal, egy-egy történet elbeszélésével, vagy közelíthetünk a képességeinket meghaladó misztériumhoz a művészi ábrázolás eszközeivel. Az elvont fogalmak, mint például az igaz, a jó és a szép, következtető gondolkodásunkat hozzák lendületbe. Egy történet elbeszélése, a meghallgatás, az átélés és az ennek nyomán megtisztító benső átalakulás a katarzis készségére és képességére hat. Az üdvtörténet ószövetségi elbeszélései, a Krisztus misztériuma köré szerveződő új szövetség örömhíre, megtérésre, átalakulásra hívnak bennünket. A művészet, a képek és ikonok világa pedig a nézés, a látás és a szemlélés képességét veszik igénybe és alakítják. A sokoldalú és nagyhatású modern festő Paul Klee alaptézise a lényeget ragadja meg, amikor azt állítja, hogy a művészet nem a láthatót adja vissza, hanem láthatóvá tesz. Borsos Miklós szobrászművész ezen az ösvényen vezet tovább, amikor azt mondja, hogy a művészet feladata nem az, hogy igényeket elégítsen ki, hanem hogy igényeket ébresszen. Az intuíció, az egyaktussal belátó megvilágosodás és az erős evidencia útján a költő Rilke megy a legmesszebb. az Archaikus Apolló Torzó című verse utolsó sorában az általunk a töredékesben szemlélt szépség bennünket néző, ránk ható, átalakító erővel azt parancsolja, hogy változtasd meg éltedet. A Szent Háromsághoz is közelíthetünk elvont fogalmakkal. Olyanokkal például, mint a lényegi egység és a személyek közössége. Ezek azonban elsápadnak, a szükségképpen emberarcú, antropomorf, jelentésükben mégis hallatlanul többet hordozó történetekben kibontakozó apa és fiú, tapasztalattal és élettel teli alakjai mellett. Így van ez akkor is, ha a mennyei atya nem úgy apa, ahogy egy esendő, földi ember, hanem az emberi atyaság és anyaság földi kereteit messze meghaladóan tökéletes és irgalmas, gyöngéd és erős. Az elvont fogalmak és a történetekben kibontakozó, megtisztító átélés mellett a harmadik lehetőség a keresztény művészet útja. A Szent Háromság titka itt is örök kihívást jelent. Elgondolkodtatóak a teológiai fogalmakat rendszerező, háromszögeket, köröket alkalmazó geometrikus ábrák. Aztán találkozunk az atyát idős férfiként, a fiút, keresztet a vállán tartó fiatalemberként, a szent lelket galamb alakban köztük elhelyezkedőként, realisztikusan bemutató festményekkel, szobrokkal. A keleti egyház a Szent Háromság előtti hódolat harmadik útját választotta. Nem követi sem a magasabb matematikára hasonlító abstrakció, sem a realisztikus vagy egyenesen naturalisztikus ábrázolásmódokat. A három személyben egy Isten végső soron ábrázolhatatlan titkát az Ábrahámot meglátogató három angyal előkép ikonjában tiszteli. Mert az ikon szó ugyan egyszerűen képet jelent, de ezekre az ábrázolásokra is vonatkozik a hármas út. Állítjuk ugyanis, hogy az ikonok is képek, de nem gondoljuk, hogy ugyanolyan ábrázolások lennének, mint más festmények. A fokozás és a misztika szintjén pedig valljuk, hogy az ikonok egészen másként és sokkal inkább képek, közvetítő erejű valóságok. Kiváltságosan láttatnak, igényeket ébresztenek, bátorítanak, életünk átalakítására vezetnek. Miért és hogyan? Krisztus megtestesülése alapján. Mert ő az Atya tökéletes ikonja. Jézust, az Isten szülőt, a szenteket, az üdvtörténet és megváltásunk eseményeit ábrázoló, megáldott képek tisztelete révén Isten szerető, átalakító jelenlétébe léphetek. Nem a kíváncsi szem, a művészi szakértelem, hanem a hitben imára nyíló szív tekintetével. Egyszerre kifelé és befelé. Magamból kilépve befogad az ikon ablakán át feltáruló mennyország valósága. Az ábrázolt titok pedig egyre teljesebben betölti az én legbensőbb valómat. Valahogy úgy, ahogy viennai Szent János kérdésére felelt a templomában nézelődőnek tűnő, valójában a szemlélődő ima öröméből szóló egyszerű bácsi. Én nézem őt, és ő néz engem. S mind a ketten nagyon boldogok vagyunk.
Szent Háromság ikon. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus. Mária Rádió.